Kairól a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött. Nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszivetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van. Kisebb része, 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelt el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papíralapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. Új programot indított a kormány, amelynek keretében naponta melegebb ételt biztosítanak a hajléktalan embereknek a következő 3,5 évben, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. 43 szervezet csatlakozott a programhoz, és összesen 98 ételosztási pontot alakítottak ki, így naponta akár 5000 adag élelmet is ki tudnak osztani, ismertette Fülöp Attila. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 millió forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezetett társadalmi egyeztetése indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást. 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, képészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. XIV. Leó pápa fogadta Zelenszkij elnököt a nyári rezidencián. A Vatikán továbbra is kész közvetíteni a béke érdekében. A pápa üzenetet küldött a latin-amerikai hitoktatóknak. Legyen meg bennetek a vágy, hogy Krisztust hirdessétek. Naponta 100 kg levélküldemény érkezik a Szentatyának. Két elektromos nyitott kisautót ajándékoztak a pápának apostoli útjaihoz. Szamaritánusok. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Leó pápa fogadta Zelenszkij elnököt a nyári rezidencián. A Vatikán továbbra is kész közvetíteni a béke érdekében. Szerdán fogadta az ukrán elnököt 14. Leó a Castel Gandolfói Barberini villában. A megbeszélések középpontjában az igazságos és tartós béke megteremtése állt, amelyet párbeszéd útján kell elérni. A pápa fájdalmának adott hangot az áldozatok miatt, és minden erőfeszítést támogat a foglyok szabadon bocsátására. Az elnök az újságíróknak elmondta, hogy a Szentszék segítségét kérte az Oroszországba hurcolt ukrán gyermekek hazatéréséért, valamint a háború lezárásáért. Délután 13:30 után érkezett Zelenszkij elnök a pápai nyári rezidenciára, ahol a Szentatya a szalon bejáratánál fogadta. Kezet fogott vele, majd az ablakból megmutatta neki a gyönyörű kilátást az Albánói tóra. Amint egy fél órás CVS hangú audienciáról a Szentszék sajtóközleményben tájékoztatott. Ismét rámutattak a párbeszéd fontosságára, mely elsődleges eszköz a konfliktus lezárásához. A Szentatya fájdalmát fejezte ki az áldozatok miatt, újból imáiról és közelségéről biztosította az ukrán népet, valamint bátorított minden erőfeszítést, ami a foglyok kiszabadítására és a közös megoldás keresésére irányul. A Szentatya megerősítette, hogy kész fogadni Oroszország és Ukrajna képviselőit, hogy a Vatikánban tárgyaljanak. 2 óra körül a pápa és az elnök együtt kinéztek a Barberini villa erkélyéről, ahol a sárga-fehér vatikáni zászló lobog. Mindketten üdvözölték az ott összegyűlt kis csoportot, nagyrészt újságírókat, akik a nagy melegben várakoztak, melyet a tó felől érkező kis szellő enyhített. Jó napot, Szentatya! kiáltotta egy asszony, mire Leó pápa is válaszolt, jó napot, jó napot. 5 perccel később Zelenszky elnök az udvaron néhány szót váltott egy pár újságíróval. Nagyon hálás vagyok a Szentatyának ezért a találkozásért, hogy fogadott minket, és természetesen a segítségért, a Vatikán segítségért. A pápa imájáért és azért az elkötelezettségért, amit az erőszakkal Oroszországba hurcolt kiskorú ukránok visszatéréséért tesznek. Az ukrán elnök kezdettől fogva kérte a Szentszék segítségét ezért a küldetésért, mint ahogy a foglyok szabadon engedéséért is. Ezt a folyamatot Ferenc pápa indította el 2023-ban Matteo Maria Zuppi bíboros béke missziójával, amelynek keretében Kijevbe, Moszkvába, majd később Washingtonba és Pekingbe látogatott. Ennek köszönhetően számos gyermek és serdülő visszatért hazájába, szabadon engedtek rabokat, köztük 2024. júniusában 2 redemptorista papot. Ezért az eredményért Zelenszky elnök nyilvánosan köszönetet mondott a Szentszéknek. A mostani audiencián is visszatért az elnök erre a fontos kérdésre. Természetesen békét akarunk. Azt akarjuk, hogy véget érjen a háború, és természetesen nagyon számítunk a Vatikánra és a pápára, hogy segítenek nekünk egy találkozóval a magas szintű vezetők között véget vetni ennek a háborúnak, mondta el az újságíróknak Volodymyr Zelenszky. Ez a második alkalom, hogy 14. Leó és az ukrán elnök személyesen találkoztak egymással. Az első audienciára május 18-án került sor, közvetlenül a pápaságot megkezdő szentmise után, ahol az elnök feleségével együtt volt jelen. A szertartás után a pápa a 6. pálcsarnok kistermében találkozott a politikussal. Az elnök X fiókjában reagált az audienciára, köszönetet mondva a pápának a vasárnapi Regina Czöli elimádkozásakor mondott szavaiért, különösen azért, hogy igazságos békét kért Ukrajna számára. Pár nappal korábban, május 12-én pedig telefonon egyeztettek, amiről szintén az X-en számolt be az elnök, aki meghívta a pápát Ukrajnába. Egy ilyen jellegű látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek, írta Zelenszky a telefonbeszélgetés után.
Adoro la calle en que nos vi.
A pápa a latin-amerikai katekétákhoz, vágyatok Krisztus hirdetésére. 14. Leó táviratot küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a latin-amerikai katekéták társaságának, amely július 7-e és 11-e között Asunciónban, Paraguay fővárosában tartja 13. rendes közgyűlését. A pápa arra ösztönzi őket, hogy Krisztus szeretetteljes ismeretéből kiindulva újítsák meg azt a vágyat, hogy hirdessék őt, evangelizáljanak, és másokat is a belévetett hit igennyére vezessenek, élő jelenléte átláthatóságaként megjelenve. 14. Leó pápa a katolikus egyház katekizmusának szavait felhasználva Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában küldte üzenetét a latin-amerikai katekéták társasága 13. rendes közgyűlése és 10. tanulmányi napja szervezőinek és résztvevőinek, akik július 7-e és 11-e között tanácskoznak Asunción városban, Paraguay fővárosában. A pápa a latin-amerikai katekéták társaságának elnökéhez, Mario Segura Bonilla atyához intézett spanyol nyelvű táviratában reményét fejezi ki, hogy a találkozó elsődleges célja, hogy elmélkedjenek a názáreti Jézus személyéről, aki a katekézis középpontja és lényege. A távirat végén Leó pápa a boldogságos Szűz Mária, a jó tanács anyjának közbenjárását kéri a tanácskozásra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre. Az excellencia két elektromos járművet adományozott a pápának apostoli útjaira. Július 3-án a Castel Gandolfói pápai villágban tartott zárt körű találkozón adták át a 14. Leo utazásaira szánt ajándékot. A legmagasabb biztonsági és fenntarthatósági előírásoknak megfelelő járművek használatának ötlete a Vatikán városállami csendőrséggel való együttműködésből született, amely a projekt minden fázisát felügyelte és támogatta. A két egyedi elektromos jármű, a mérnöki tervezés, a magasan képzett munkások és a technikusok mechanikai, elektronikai, gyártási és kézműves készségei kombinációjának eredménye, akik elkötelezték magukat, hogy megalkossák a pápa magán útjaira és mindenek előtt a pápai útjaira szánt exkluzív elektromos járműveket. Ezeket a 14. Leo iránti tisztelet jegyében készült ajándékokat az Excellencia csapata, a Domenico e Giovanni Zappia vállalkozók által alapított és irányított vállalat, valamint a Club Car Group képviselői személyesen adhatták át a Szentatyának július 3-án a Castel Gandolfói pápai villágban tartott zárt körű találkozón. A két vállalat küldöttsége volt jelen, melynek tagjai a vezetőség és a projektben résztvevő osztályok képviselői voltak, köztük a járműveken manuálisan dolgozó technikusok és szerelők is. A két különleges járművet, melyeket a Galia, a Club Car Group vállalata által gyártott elektromos jármű típusán alapulnak, kézzel aprólékos műszaki és kézműves kidolgozással alakították át. Ez elsősorban a jármű teljes fenntarthatóságának maximalizálására összpontosított, a nulla környezeti és zajkibocsátásnak köszönhetően, valamint a legmagasabb biztonsági szabványok elérésével figyelembe véve, hogy a Szentatya nemzetközi utazásai során repülőgépen kell szállítani azokat. A csendőrség is hozzájárult a tervezéshez, amely jóvá hagyta az egyes projektfázisokat. Az eredmény a csapatmunkának köszönhető, amelynek célja a maximális hatékonyság fenntartása volt, amit fokoz a jármű kompakt mérete, manőverezhetősége, és az, hogy agilisan mozog a szűk helyeken és sűrűn lakott, gyalogos övezetekben való navigálás során. A csapatmunka segített legyőzni a tervezés során az akadályokat is. Ezek a járművek kényelmesen és biztonságosan szállíthatók hosszú repülőutak során is, szétszerelés nélkül, ami jelentősen leegyszerűsíti a be- és kirakodását, és lecsökkenti a logisztikai időt is. A projekt egyediségéhez kulcsfontosságú hozzájárulás volt az ITA Airways aktív közreműködése a műszaki részletek, különösen a jármű méreteinek és rögzítésének meghatározásában, amelyek a hosszú repülő utakra használt repülőgépekre a berakodáshoz szükségesek. Továbbá a kényelmes használat érdekében a karosszériát egy előső fogantyúval és a kartámasz alatti oldalsó támaszokkal szabták testre, amelyek biztonságos fogást és kényelmet biztosítanak be- és kiszálláskor. Ezáltal a jármű ideális a pápa nyilvános szerepléseinek támogatására és kísérésére a világ számos városában. Naponta 100 kg levél érkezik Leo pápának. Az olasz posta bejelentette, hogy több száz a pápának címzett levél érkezik a Fiumicinói válogatóközpontba. Megválasztása óta folyamatos ez az arány. Őszentségének Leo pápának. A levelek és képeslapok hátoldalán egyértelműen fel van tüntetve a címzet, még akkor is, ha a cím homályos vagy pontatlan. Az olasz postásokat ez nem nagyon zavarja. A küldeményeket a Vatikánba kézbesítik, és a pápa naponta 100 kg levelet kap. Ezt az olasz posta egy sajtóközleményben árulta el. Antonello Chidichimmo, az olasz posta Fiumicinói válogatóközpontjának vezetője szerint ez egy állandó tendencia Robert Prevost 2025. május 8-i megválasztása óta. A levelek a világ minden tájáról érkeznek, és jelenleg lehetetlen meghatározni, hogy melyik ország írja a legtöbbet a pápának. Ma az Egyesült Államokból, Koszovóból és Indiából érkeznek kártyák és képeslapok, hangsúlyozta. A Fiumicinói válogatóközpontban tett első állomásuk után a Szent Széknek szánt napi postai küldemények biztonsági ellenőrzésen esnek át, és a számítógépes rendszerben egy regisztrációs és súlymérőgép dolgozza fel őket. A pápa postája ezután a Vatikánhoz legközelebbi elosztó központba kerül, majd kézbesítik a leveleket. Természetesen nehéz megérteni a levelek tartalmát. Gyakran egy rajz a borítékon egy gyermek kezére, vagy egy idős ember remegő kézírására utal, aki egy gondolatot vagy kérést bíz a pápára. Az biztos, hogy minden képeslap vagy üzenet a feladó egy értékes vonását hordozza, és a pápa biztosan tudja ezt.
Szamaritánusok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
Egy idős asszony minden reggel, kora hajnalban beült a kórház onkológiai osztályának várótermébe. Nem volt időpontja, nem is volt beteg, legalábbis testileg nem. A nővérek ismerték már. Mindig hozott egy termosz kávét és néhány műanyag poharat. Amikor megkérdezték, miért jön, azt válaszolta. Olyan sokan félnek itt egyedül. Ha valakinek senkije sincs, én itt vagyok, hogy ne egyedül igyon meg egy kávét, mielőtt bemegy az orvoshoz. Volt, aki nem fogadta el, de volt, aki akkor nevetett először hetek óta. Volt, aki elsírta, amit otthon nem tudott, és volt olyan is, aki csak csendben üldögélt mellette, és végre nem érezte magát láthatatlannak. Ez az idős asszony nem gyógyított, nem prédikált, csak lehajolt a szenvedőhöz, mint a szamaritánus az évközi 15. vasárnap evangéliumában. A szamaritánusok és a zsidók között Jézus korában mély ellentét feszült. A szamaritánusokat a zsidók lenézték és kerülték a velük való érintkezést. Ezért is érdekes, hogy a példabeszédben éppen egy szamaritánus mutat példát irgalmasságból és szeretetből. Jézus a szamaritánus példájával provokálja azokat, akik a felbarát körét egy nemzeten belőre szűkítik. A szamaritánus nem azt nézi, hogy valaki őt látja vagy nem. Azért hajol le, mert ő a szívével lát. A másik emberben Krisztust látja, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert. A szamaritánus nem elméleteket gyárt, hanem azt teszi, amire a másiknak szüksége van, és addig teszi, ameddig a másiknak szüksége van. Ez a kereszténység. Erre hív meg Krisztus. A szamaritánus azt teszi, amit Jézus tett föld életében, irgalmasságot gyakorol, ami nem csupán érzés és empátia, sokkal több annál. Együttérző cselekvés. Az új szövetség eredeti görög szövegében az irgalom szó azt jelenti, megmozdulnak a belső részei. Szép magyar kifejezéssel összeszorul a szíve. Tehát van érző és együttérző szíve, s ennek következtében mozdul a keze és a lába is. Így segít. A szamaritánus azt teszi, amit Jézus tett egész föld életében. Ferenc pápa egy Twitter üzenetében így fogalmazott, mindegyikünk sebesült ember, és Jézus a szamaritánus, aki odajött hozzánk, és gondoskodott rólunk. Mindannyian sebesültek vagyunk, és Jézus az, aki lehajol hozzánk. Most mi vagyunk az ő kezei, az ő szíve. Ki az én felebarátom? Kérdezi a törvénytudó Jézustól. Ő pedig erre nem azt válaszolja, hogy kinek kell segítened, hanem megfordítja a kérdést. Te vajon felebarát vagy? A felebaráti szeretet nem más, mint Isten szeretetének folytatása a világban, konkrét tettekben. Minden nap találkozhatok olyan emberekkel, akik úgymond félholtan fekszenek. Nem mindig fizikailag, hanem lélekben, kapcsolataikban, reményükben. A kérdés, elmegyek mellettük, vagy megállok? Nagy különbség van az élet és elmélet között. Az életből születik az elmélet, és nem fordítva. Ezért van az, hogy sokszor képzetlen, egyszerű emberek tiszta szívükkel megelőzik azokat, akik hangosan evangelizálnak és áradoznak Isten szeretetéről és jóságáról, de nem segítenek a szomszéd szegényein. Lehet, hogy a távoli szegényeknek még adakoznak, de a közelélőket nem akarják észrevenni. Könnyebb ugyanis szeretni egy távol lévő, tőlem távol élő embert, mint azokat, akik nap mint nap sokszor úgymond az agyunkra mennek, Mégis ők azok, akik tükröt tartanak nekem, és szavak nélkül megmutatják, milyen szinten állok kereszténységemben, milyen közel vagy távol élek Krisztustól. A hozzám közel állókkal, családtagjaimmal, munkatársaimmal való viszonyomban a rájuk szánt időben derül fény arra, hogy csak szavakkal szeretek, vagy tettekkel is. Ne féljek közel menni a másik emberben is élő Krisztushoz. Dönthetek.
Szamaritánusok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a hétköznapi életben megtapasztalható csodákról beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Műsorunk a 2024. május 2-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Talán egy nagyon érdekes és akár több műsort is felölelő témáról fogunk beszélgetni és foglalkozni, mégpedig a csodákról fogunk beszélgetni. Ha valaki a mai világban azt a szót hallja, hogy csoda, talán kissé szkeptikus, tartózkodó vagy idegenkedő a témától, hiszen most már a média világában élünk túlzottan is, és annyi sok film, sorozat, mindenféle műsor, rádióműsorok, tudósok vagy egyszerű emberek is beszélgetnek ezekről a témákról, hogy talán nagyon sokakat megzavar ugye ez a sokféle információ, hiszen vannak, akik nevetgélve vagy viccesen beszélnek ezekről a dolgokról, talán enyhe gúny is érződhet az ő beszélgetésükből, aztán vannak, akik túlzottan a ló másik oldalára esnek, és mindenféle apró cselekedetet csodának tulajdonítanak ezzel, természetesen csorbítva a valódi csodáknak az igazságát, és azt gondolom, hogy a mai emberek többsége nagyon furcsán viszonyul ehhez a kérdéshez, és még sok egyéb kérdéshez is, és nem mer hinni abban, hogy léteznek valóban csodák, ha pedig mégis tapasztal ilyet, sajnos mivel egyre több a vallástalan vagy a hittől távol élő ember, és a hit ismeretei egyre összeszűkülnek, ezért sokszor nem tudja, hogy kinek tulajdonítsa ezeket, hogy milyen erőnek, vagy milyen természet fölötti beavatkozásnak. Aztán ebből születik nagyon sok félreértés, nagyon sok kellemetlenség, akár családon belüli konfliktusok, viták, és hát nem biztos, hogy a megfelelő tudás nélkül ezek helyesen értelmezhetőek. És éppen ezért gondoltam arra, hogy most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit értünk a csodán, egyáltalán mit nevezünk csodának, ha egyáltalán léteznek csodák, és hogyha beszélgethetünk erről a témáról. Mindenképpen fontos az, hogy ezeket a témákat érintsük, hiszen elgondolkodtatnak bennünket, és hogyha már lehetőségünk van, akkor próbáljunk meg közösen néhány értelmes választ vagy megoldást keresni arra, hogy mi is az a csoda. Először a Magyar Katolikus Lexikont hívom segítségül, hogy nézzük meg, mi is ugye a katolikus lexikon hivatalos megfogalmazása. Azt mondja, a csoda tág értelemben mindaz, ami csodálkozást vált ki, szoros értelemben pedig egy olyan esemény, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre. A vallás történetben a csoda általában úgy szerepel, mint az istenség vagy az istenek rendkívüli megnyilatkozása, amely fölkelti az emberek csodálkozását, akár félelmét vagy tiszteletét. Ezúttal azonban csak a kinyilatkoztatott vallásban tapasztalható, a mi vallásunkban megtapasztalható csodákról fogunk beszélgetni. A csoda fogalmának értelmezése itt sem egyszerű és nem is egyértelmű. Az Ószövetség például sokszor említi Isten csodás tetteit, de a héber nyelvben nincs szó a csoda filozófiai vagy teológiai megnevezésére. Isten inkább csak jelet ad, erejének jelét, vagy elkötelezettségének jelét. Ilyen például az Egyiptomból való szabadulás és az azt kísérő jelenségek sorozata. A második törvénykönyv 26. fejezetének 8. versében ilyen ószövetségi hit alapján jelenti ki, hogy Isten őseiket erős kézzel vezette ki Egyiptomból jelek és csodák kíséretében. Az idegen népeknek a jelekből kellett felismerni, hogy Jahve az igaz Isten, mert jelekkel mutatta meg fölényét a bálványok fölött. A csodák az Ószövetségben elsősorban Isten nagy tettei, amelyeket a nép érdekében visz véghez. Még nem különül el a kérdés, hogy mi a csoda a természetben, vagy a természet fölött. Isten a természet rendjének is a teremtője, azért mindent irányíthat. A hagyományos hit azért alakulhatott ki, mert egyes eseményekben megtapasztalták, hogy Isten valóban ura a világnak, és ő a mindenható. A régi csodákat úgy magyarázzák, hogy az ősök méltók voltak Isten szeretetének kinyilvánítására, mint koruk közössége. Az új szövetség és az új szövetségi szent iratok szintén Isten rendkívüli beavatkozásait látják a csodákban. Erő megnyilvánulások, jelek és csodálatos dolgok, ezek beszélik el Isten hatalmát. És itt elsősorban az új szövetségben Jézuson keresztül ő általa viszi végbe a legnagyobb csodákat, hiszen ezzel igazolja az ő küldetését és természet fölötti mi voltát. Ugye ezekről olvasunk a húsvéti időben, és nyilván a húsvéti idő előtt évközben is természetesen, de különösen itt a húsvéti csodák kapcsán. És akkor itt megállnánk a hivatalos értelmezésben, a hivatalos gondolkodásban, és megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen mit is takar maga a csoda a mi egyéni életünkben. Látjuk így az egyháznak a tanítását, látjuk azt, hogy nem zárkózik el az egyház a csoda fogalmától, és ugye két kaput nyit meg előttünk, hogy csoda az, amire rácsodálkozunk, ugye, tágabb értelemben, és csoda az, ami jelként Isten hatalmáról, természet fölötti hatalmáról tesz tanúságot, és akkor itt megállunk egy picit, és nézzük meg, hogy mi hogy látjuk ezt a kérdést. Első kérdésem az lenne hozzátok, mindkettőtökhöz, hogy ti hisztek-e a csodákban? És ha igen, miért igen, ha pedig nem, akkor miért nem?
Hát én nagyon hiszek a csodákban. És nekem olyan ez az egész, hogy amikor kicsi voltam, akkor mindig mondták dolgokra az emberek, hogy csoda, így csoda, úgy, és nem értettem, hogy az miért csoda, nekem olyan természetes volt. És hogy rájöttem, hogy az Isten szeretetének igazából ez a ragyogása, ami folyamatos, és hogy néha belepillanthatunk, vagy néha ezt a ragyogást mi is megláthatjuk, és szerintem ez a csoda az életünkben. És hogy miért hiszek benne, mert megtapasztaltam. Tehát volt megtapasztalásom, láttam csodát az életemben, a körülöttem lévők életében, már nekem a születésem is egy csoda volt, hogy megmaradtam utána, és hogy egyáltalán itt ülhetek, és azon felül rengeteg minden szinte elkényeztetett az Isten az életem során.
Hát az volt a kérdés ugye eredetileg, hogy hiszek-e a csodában? Igen. Szerintem elképzelhetetlen lenne az életünk csodák nélkül. Egyrésztről én azt gondolom, hogy mondjuk a kegyelem megtapasztalása is egy ilyen csoda már a mi életünkben. Én ezt is úgy élem meg. A másik része pedig, hogy a szentek életében meg rengeteg csodának lehetünk így tanulni, vagy általuk megtapasztalhatjuk ezt.
Ferenc pápa olyan érdekesen ír a csodákról, és beszél arról, hogy mi is a csoda. Azt mondja a Szent Atya az egyik prédikációjában, hogy a csoda a kezdet. Vajon mit gondol Jézus arról a sok keresztényről, akik megállnak az első kapott kegyelemnél, és nem haladnak, és úgy viselkednek, mint amikor az étteremben valaki már jól lakott az előétellel, és hazamegy, nem tudva, hogy a java csak azután jön. Mert sok egy helyben álló keresztény van, aki nem halad, akik beletemetkeznek a mindennapok dolgaiba, a jó dolgokba, de nem növekednek, kicsik maradnak. Parkolópályán lévő keresztények leparkoltak, karitkába zárt keresztények, akik nem tudnak repülni arról a szép dologról álmodva, amire az Úr hív minket. Merjük feltenni a kérdést. Mi az én vágyam? A csoda az csak az előétel, így fogalmaz Ferenc pápa. Azok a csodák, amelyek történnek, kinyilvánítják az Isten hatalmát, de a csodák után Isten valami sokkal nagyobbat akar cselekedni. Ugye Jézust igazolja csodákkal, János evangéliumának a 4. fejezetében is olvasunk egy olyan történetet, ahol Jézus ugye vitába keveredik az őt hallgatókkal, akik csodát követelnek tőle, jeleket és csodákat. És azt mondja Jézus, ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. És tulajdonképpen ezt a furcsa helyzetet tárja elénk, hogy sokan csak akkor hajlandóak hinni, hogyha történnek jelek, történnek csodák, és ahogy Ferenc pápa mondja, nem mennek tovább, hiszen Isten, Jézus Krisztus csak igazolni akarta a csodákkal, de ő sokkal többet akart adni az embernek, új életet, üdvösséget, megtérést, mennyországba való bejutást, feltámadást, és ez sokkal több, mint egy földi csoda. Hiszen a földi csoda az csak egy pillanat erejéig tarthat, de ha utána nincs változás, akkor hiába való volt a csoda, hiszen a csoda, különösen itt most az Isten csodáiról beszélünk, ezek nem valamiféle embert elkápráztató mutatványok, vagy szórakoztató programok, hanem minden esetben az ember megtérését segítő jelek. És hogyha ebből indulunk ki, akkor hogy látjátok ti, van-e szükség ma csodákra, vagy ha másképp közelítjük meg, mennyire igénylik az emberek ezt a csodát? Hogy látjátok az embereket, hogy mennyire befolyásolja az embereket, vagy az emberek hitét az, hogy kapnak-e csodát, vagy jelet, vagy nem kapnak? Hogy látjátok, hogy milyen a mai ember, ha a csodákról van szó?
Hát várja a csodát, de nem tesz érte semmit. Én ezt látom. Tehát, hogy várja, hogy róla gondoskodjanak, hogy minden meglegyen lelkileg, mert igazából erre vágyunk. Azt, hogy meg tudja ezt magának fogalmazni, az már más kérdés. De igazából vágyik a csodára, de nem tesz érte semmit. Az, akitől várja, azzal nincs kapcsolata. De nagyon-nagyon sok embernek nincs kapcsolata. Ez olyan, mintha édesanyámtól várnék valamit, és nem is ismerném, most tudnám, hogy kicsoda.
Egyrésztről várja, másrésztről meg nem ismeri fel. Tehát én azt gondolom, hogy pont azért, amit mondott Kriszta, nincs meg a kapcsolat, és azért fel se ismeri azt a, nevezzük jelnek, kegyelemnek, amit csodaként akár meg is kaphatna, hogy ő most tulajdonképpen részesült abban a bizonyos csodában, mert nem látja.
És mi kell ahhoz, hogy az emberek a csodákat helyesen értelmezzék? Vagy mi kell ahhoz, hogy tegyenek értük valamit? Vagy mit kellene tenni ahhoz, hogy ezek a csodák megtörténjenek? Hiszen azt hangzott el az előbb, ugye, hogy sokan várják a csodát, ami igaz is, de nem tesznek érte semmit. Mit kellene tenni az embernek ahhoz, hogy a valódi csodákat észrevegye?
Szerintem imádkozni, elsősorban imádkozni, ahhoz, hogy észrevegyük a csodákat, ahhoz nyitott szemmel kellene járni, ugye a lelki szemünknek nyitva kell lenni, és ezt csak Isten tudja megnyitni, megtisztítani a mi szemünket, levenni róla a hályogot, mindent, ami gátol abban, hogy igazából észrevegyük azokat a csodákat, amiket tölt, mert az életünk maga egy csoda, tehát minden csoda körülöttünk.
Hogyha most kapásból azt kérné valaki, hogy most jelesülén kérem, hogy soroljunk fel csodákat, ami nagyon könnyen észrevehető. Mi az első, ami eszetekbe jut?
Az életem.
És hogyha még kiegészítenénk akár kisebb dolgokkal is, vagy nem úgy kisebb dolgokkal, hanem ami nem az életünkről szól, vagy nem csak az életünk, milyen csodák vannak még körülöttünk szerintetek, amit ugye az embernek fel kellene ismerni? Milyen csodák lehetnek még körülöttünk? Mi az, ami csodálkozással tölt el bennünket? Mire csodálkozhatunk rá így a világban szerintetek?
Hát most nehezet kérdeztél, mert szinte minden az életünkhöz kapcsolódik, szerintem, amit így most hirtelen eszembe jutna. Tehát az egészségemtől a családomig, az mind-mind az életemhez kapcsolódik. Tehát, ha így a mindennapokban kérdezed, vagy maga a hitem is akár. Tehát.
Igen, azon felül még szerintem az eukarisztia is maga egy csoda, tehát amikor mondjuk a szentmisében ugye az átváltoztatás megtörténik, az is egy csoda igazából, és az, hogy magamhoz vehetem Jézust minden nap, vagy amikor szeretném.
Eljött a bárány, és félre árán, Talán az elmúlt időszakban erről sokat hallottunk, az eukarisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében és a lecsengésében is, ugye az eukarisztikus csodákról, talán evel kapcsolatban lehet az egyházon belül legtöbb ilyen csodát hallani, vagy akár a kegyhelyeken, egy-egy kegyhelyen, ahol valamilyen olyan csoda történt, mint például Mária Pócson, hogy valaki meggyógyult, vagy Szent Kúton, ahol ugye a kútvizének a hatására valamilyen súlyos betegségből meggyógyult valaki, vagy ezeken a nagy helyeken, ahol Lourdesben, Fatimában, ahol a betegek százait viszik, ezeket is lehet nyilván csodáknak nevezni, amivel a tudomány azért mindenképpen megküszködik, hiszen egy csodát nem lehet racionális módon megmagyarázni. Ezekről a csodákról hallunk az egyházon belül, vagy betegségekből való gyógyulás, szabadulás, vagy bármilyen ilyen területen való megújulás, ugye ezek mind-mind csodáknak nevezhetők. De hát történhetnek csodák a családban, a munkában, az emberi kapcsolatainkban, ezek a tágabb értelemben vett csodák, viszont vannak olyan csodák, amiből az Istent is felismerhetjük, ami nem hirtelen és pillanatnyilag kialakult csodák, hanem létező csodák, mint például a teremtett világ, ugye a természet, ugye a különböző színek, formák, törvényszerűségek, a biológia, a fizika, a kémia, ezek mind-mind, ugye ezeknek a jelei, ezeknek az összetevőjét, ezek mind-mind csodálkozással tölthetik el az embert. És ebből fakadna a következő kérdésem is, ugye Timi már tett egy szösszenetnyi említést erről, hogy lehet-e a hitet csodának nevezni?
Igen.
És ha igen, akkor miért? Mert ez egy érdekes kérdés, hogy lehet-e a hitet, mert van, akinek ez annyira természetes, hogy hát én vallásos vagyok, hívő vagyok, ezt kaptam, így neveltek, pont.
Biztosan mindenki kapta, de azt, hogy felismerje, vagy hajlandó ezért bármit is tenni, hogyha
tehát hogyha nem ebben a közegben nevelkedett, vagy akár ha ebben is nevelkedett, de amit Kriszta is elmondott, hogy így szépen mondjuk imádkozik valaki, de nem tiszta szívvel, nem tudja megnyitni magát a Jóisten felé, tehát nincs meg az a kapcsolata, ami szükséges ahhoz, hogy a hitében tudjon növekedni, akkor semmit nem ér az egész. Tehát így szerintem ez fontos. Nekem maga ez is csoda egyébként, hogy a Jóisten oda vezetett ahova. Tehát, hogy én most katolikus keresztény lehetek.
És mit élsz meg te a hitedben csodaként tulajdonképpen? Tehát melyik az elindulása, vagy a folyamata, vagy mi az, ami úgy kézzelfoghatóan csodának nevezhető?
Maga az, hogy például az én útkeresésemben azért így mindig kaptam mindig egy ilyen lökést, vagy hogy mondjam, tehát hogy terelgetett engem a Jóisten, én ezt mindig éreztem, és érdekes, hogy voltak nehézségek ebben is, tehát én azt láttam, bizonyos felekezeteknél nagyon zárt a közösség, és ebben nagyon nehéz bejutni kívülről, ami pedig nyitott volt, annál én éreztem azt, hogy én nem vagyok a helyemem. Tehát így érdekes, hogy a Jóisten azért mindig terelgetett, és úgy alakult, hogy végül is egy katolikus pap volt az, aki teljesen kinyitotta a szívét, és akkor ő tudta így nekem az alapokat megadni. És nagyon érdekes volt, mert én a kezdetben hozzá sem mertem szólni. Tehát én azt gondoltam, hogy ő egy nagyon szigorú ember, egyébként az is volt, de ettől függetlenül volt egy olyan nyitottsága felénk, akik szerettek volna egy kicsit is elmélyülni a hitben, vagy felvenni egyáltalán a keresztséget, ami szerintem egy csoda volt.
Nekem igazából ez a csoda a hitemben, ezen már egyébként gondolkodtam, hogy hiszek valakiben, akit nem látok. Tehát az Isten képessé tesz engem, hogy higgyek valamiben, amiről semmit nem tudok igazából, nincs bizonyosságom róla, nem tudom megfogni, nem látom, tehát nem érzékelem az érzékszerveimmel, mégis tudok benne hinni, és szerintem ez a képesség a hit számomra, és ez egy csoda.
És mit ad ez a tapasztalat nektek a mostani, mai napokban, napjainkban, hogy a hiteteket ilyen csodaként tekintitek, vagy ad ez valami pluszt? Vagy tudtok el hétköznapokban is így gondolni a hitre, amikor kicsit több a feladat, több a munka, nagyobb a fáradtság, vagy ugye esetleg lelki értelemben is nem minden olyan prima, vagy nem minden olyan jól alakul, akkor tudtok-e ilyen csodaként tekinteni, hogy egymásra, a világra, a hitre, a vallásra?
Ez nagyon érdekes, mert nekem most pont nagyon sok van. Nagyon-nagyon sok feladat, és azt látom magamon, és nem csak ebben az esetben, nyilván korábban is észrevettem ezt, hogy ezen dolgoznom, hogy ilyenkor nagyon nehezen. Tehát nagyon nehezen. A templomban, a szentmiséken igen, de a feladataim közepette az adott helyszínen, akár az iskolában, vagy otthon, hogyha több munkám van, akkor nagyon-nagyon nehezen tudok oda koncentrálni. Imádkozom, természetesen az megvan rendszeresen, de nincs meg az a odafordulás teljes egészében az Isten felé. Tehát én nekem ez például nagyon nehéz, de úgy átlagosan a hétköznapokban, amikor mondjuk átlagosan sok a munka, tehát nem kiemelkedően, akkor azért igen, igen, az egy nagy csoda, és nagyon sokszor hálát adok, hogy hiszek, mert látom az emberek hozzáállását az élethez, látom azt, hogy milyen nehézségeik vannak, és az, hogy kezelik Isten nélkül.
A te tapasztalatod azt mutatja, hogy megéri jó élmény a hitünkre csodaként tekinteni?
Meg mindenféleképpen. Nagyon-nagyon sokszor hálát adok, hogy így élhetek, és hogy Isten ezt a kegyelmet megadta, mert ha nem hinnék, nem biztos, hogy én már lennék, élnék.
De egy belső iránytű, egy iránymutatás, egy tartás, tehát így a mindennapjaimban is nagyon, nagyon igyekszem megélni ezt, hogy csodaként tekinthetek rá. Ugye nyilván nekem azért már eltelt egy jó pár év azóta, amióta kereszténynek mondhatom magam, de így mindig van egy-egy esemény, és ez nagyon érdekes, egy-egy beszélgetés, vagy egy-egy ilyen félmondat valakitől, és akkor eszembe juttatja a Jóisten, hogy ez nem természetes dolog. Tehát, hogy ugyanúgy, amit Kriszta is mondta, nekem is ezen még dolgoznom kell, hogy én viszont hajlamos vagyok arra, hogy természetesnek veszek bizonyos dolgokat, amiket nyilván nem lenne szabad.
Azt hiszem, hogy erre mindannyian hajlamosak vagyunk, tehát ez talán nem egyedi eset, hogy sok mindent természetesnek veszünk.
Igen, de azért mindig jön valami esemény, ami emlékeztet minket arra, hogy mint akár mondjuk egy egészségügyi probléma, vagy egy családi probléma, amikor azért felülíródik ez a természetesnek vett dolog. Igen. És akkor egyből megnyílik az a lehetőségünk is akár, hogy elgondolkozzunk, hálát adjunk azért, amink van, és úgy lépjünk tovább, vagy úgy menjünk tovább a mindennapjainkban.
Igen, de még ez betegség sem kell igazából. Mondtam, az előbb mondtam, hogy nekem például jó, de kell, hogy van, akinek az kell. Nyilván egyediek vagyunk, és Isten egyformán szeret minket, csak nem egyforma módon. És nyilván azt szeretné, ha üdvözülnénk, és nekem pont a sok munka az, amikor kiderül, hogy nem természetes minden, amikor nem úgy sok, hogy fú, most néha nem szó szerint ez a bele, tehát ez az idegi fáradtság, és minden, ami jön, ez a 12 óráig odafigyelni, és tényleg minden ott, és akkor még otthon is, és ekkor. Tehát nekem ekkor derül, hogy azért nem olyan természetes ez, hogy most te hiszel is akkor, hanem ezt a kapcsolatot mindig ápolni kell minden körülmények között.
Meg hát amit Timi is mondott, sokszor ezek jelek, ugye?
Igen.
Sokszor
igen.
Egy-egy betegség, egy-egy krízis, egy-egy igen, munkahelyi, igen. Vagy családi kudarc, tapasztalatok, ezek jelek. És azoknak van nagy szerencséjük, akik ezeket a jeleket tudják értékelni. És még időben reagálnak ezekre a jelekre, és akkor következik be az igazi csoda, amikor elfogadom Istennek a jelzéseit, befogadom, elgondolkodok rajtuk, megvizsgálom, hogy mit tehetnék, és amit Ferenc pápa mond, aztán jön a csoda, ami még mindig csak az előétel, hiszen hogyha ezeket a csodákon keresztül egyre közelebb kerülünk az Istenhez, akkor az Isten mindig valami többet tartogat a csoda mögött, hiszen a csoda elszáll, a csoda, ugye szokták mondani magyar közmondás, hogy minden csoda 3 napig tart, és ez valóban így van, hogy a csodák egy pár napig elvarázsolnak, de utána elszállnak, viszont hogyha tovább megyünk, és követjük a csodának az iránymutatását, akkor az Isten valami sokkal nagyobbat, valami sokkal szebbet tartogat számunkra. Hát azt kívánjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy tapasztalják meg a saját életükben, hogy mennyi csodával vagyunk körülvéve. Legyenek hálásak azért a sok csodáért, amit a mindennapi életben megtapasztalhatunk, akár a kézzel fogható csodákért, akár a tágabb értelemben vett csodákért, és kérjük az Istent, hogy ezeken a csodákon keresztül nyissa meg a hálát a mi szívünkben, adja a hála tapasztalatát, a hálaadás mély érzéseit a szívünkbe, hogy ezáltal észrevehessük azokat az apró csodákat is, amelyeket talán elsőre nem látunk, de teljesebbé tehetik az életünket, és ne feledjük el, a csoda csak az előétel, és hogyha a csodákat elfogadjuk, és a hitünk megerősödik, Isten mindig sokkal többet tartogat a csodák mögött, mint amennyit el tudunk képzelni. Így kívánunk mindenkinek további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette, mely a 2024. május 2-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen mai adásunk végéhez érünk. Akik éjszaka is a Szent István Rádiót hallgatják, óránként híreket fognak hallani, illetve megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05 a Kultúrkörben a Miskolci Kulturális Központ nyári programjairól beszélgetünk, majd az idei bárzenész találkozóról és a Harlekin Bábszínház évadzárójáról is szólunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a Kerengőben Gró János festőművész csontvári tanulmányáról Gró Gáspár irodalomtörténésszel beszélgetünk. 3:05 kezdődik a Segíthetünk. Műsorunkból kiderül, hogy Böjte Csaba testvér augusztus 1-től Csíksomjón teljesít szolgálatot. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgetünk a változásokról, tervezett első teendőkről, gyermeknevelésről, halálról, unokákról és a 10. balatoni csillagösvényről is. Adásunk végén Orosz Lóránt atya, a Mátra Verebély Szent Kúti Kegyhely igazgatója beszél a Szent Évről és a nyári zarándoklatokról, táborokról, tervekről. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink! 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Az első helyen az Úrral való kapcsolat álljon, a vele való párbeszéd ápolása. Akkor ő munkásaivá fog tenni bennünket, és országának tanúiként a világ mezejére küld majd bennünket. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bercesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testvéreim, a Krisztus Jézusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyé lettetek Krisztus Jézusban. Olvasom a Galatákhoz írt levélben. Többféle nép nem azért van, hogy egymást pusztítsa. Életük bensősége Istenre utal, aki egyesíteni jóhatja őket. Szeretettel és türelemmel viseld el fele barátod gyengéit és hibáit, miközben szemmel tartod saját nyomorodat, ami miatt te szorulsz mások türelmére és megértésére. Alázatos és elnéző légy mindenki iránt, azok iránt főkép, akiket nem bírsz, akik ellenszembesek neked. Szeressük az embereket, ha már feladatul tűztük magunk elé, hogy törődünk velük. Figyelemmel legyünk sokféle megnyilatkozásukra, nem az emberek szokott kíváncsiságával, ami nem más, mint múló szórakozás, hanem azért, hogy percről percre jobban áthasson bennünket az emberi együttérzés. Uram, ha te, a végtelenül tiszta és igaz, nem szégyenled, hogy testvérem vagy, ha te úgy vállalod bűneimet és azok következményeit, mintha tiéd lennének, hogyan kerülhetném én el azt az embert, aki nekem nem tetszik? Uram, adj erőt és indítást, hogy minden emberben testvéremet és a te képmásodat lássam. Akkor a testvér szenvedése és nyomorúsága meg fog indítani, hogy helyette azokat, mint a sajátjaimat a te kezedbe tegyem. Uram, irgalmazz nekünk!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz, hol holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,